Az új erkölcs teológiai sorozat az erényekről és a fő bűnökről szól, és most az első alkalommal ennek a tematikának a megalapozását gondoljuk át. El kell képzelnünk az ókori görög világot a maga mérhetetlen gazdagságával, ami persze nem terjed ki a társadalom minden tagjára, de óriási anyagi biztonságban éltek. Ennek következtében a gazdag emberek megengedhették maguknak a művészet pártolását, vagy adott esetben a gyakorlását, és közöttük voltak nyilvánvalóan tehetséges emberek, akik meg maguk is erkölcsi, vagy etikai, vagy filozófiai gondolatokkal kezdtek foglalkozni. Kialakultak a híres tanárok, elment a hírük, diákok csapata szegődött hozzájuk, a gondolatuk tovább kristályosodott, tovább csiszolódott, és ebben az ókori világban találták ki először az erénynek a fogalmát. Az első komoly gondolkodó, mindnyájan tudjuk, ugye Szókratész volt, aki azt mondta, hogy egymás mellé teszünk egy erkölcsileg értékes embert, meg egy erkölcsileg értéktelen embert, akkor valami különbséget a kettő között nyilvánvalóan lehet látni. Hogy mi a jó ember, az tehát értelmileg fölfogható, átlátható. Vannak ismertető jegyei. Most Szókratész úgy gondolta, hogy az ember megismerkedik a jóval, akkor bolond lenne nem követni. Tehát az erkölcsi megismerés az ő nála már eleve ösztönzést is jelentett arra, hogy én magam is ezekkel az erkölcsi jó tulajdonságokkal vértezzem fel magamat. Ugye ezt nevezzük úgy, hogy ez az etikai intellektualizmus, ami persze sok minden más szempontot nem vett figyelembe. Na most a következő fontos klasszikus ember ugye Pláton. Az ő rendszerében az emberi léleknek három rétege van, és mind a három lélek résznek van egy speciális képessége, amit hogyha az illető kiművel önmagában, akkor egy kiegyensúlyozott, harmonikus ember lesz belőle. Az értelmi lélek résznek a lehetősége, ugye a bölcselkedés felé, az okosság felé nyit ajtót. Ha kialakítja önmagában ezt a lehetőséget, akkor ugye ő az okosságot birtokolni fogja. A harag, tehát az indulati, az erő lélek része, az embernek a megzabolázására vonatkozik, illetve a közösség szolgálatára. Az embernek a vágyó lélek része pedig a földies dolgok felé vonzza, de hogyha ezeken is az ember úrrá tud lenni, akkor a mértékletességet kialakítja önmagában. Ha mind a három lélek rész kialakította a saját képességeinek megfelelő tökéletességet, akkor pedig létrejön a harmonikus, az igazságos ember. Pláton egyébként ezt a szisztémát a társadalomra is rávetítette. Azt mondta, hogy a vezetőknek a bölcsességet, az okosságot kell kialakítaniuk, mert ezzel irányítják a társadalmat. Az őrök, a katonák, a bátorság erényét kell, hogy birtokolják, így lesz biztonságban az egész társadalom élete. A munkások, a kézművesek nyilván a mértékletesség erényét kell, hogy kialakítsák, és hogyha a társadalomban mindenki ezt megcsinálja, akkor létrejön a harmonikus, az igazságos társadalom. Tegyük hozzá, hogy ezek a nagy gondolkodók is nyilván kéziratokat gyűjtöttek, stb., de az első mai értelemben vett modern, tudós ember nyilván Arisztotelész volt. Ő tudatosan gyűjtötte a filozófiai, etikai kéziratokat, hatalmas könyvtára volt, és eleve úgy tekintett önmagára, hogy ő benne a régiek bölcsessége összegződik, illetve ő az, aki a régieknek a hibáit kiigazítja. Tehát egy ilyen egyetemes, öntudatú ember volt. Most ő úgy gondolkodott, hogy az embernek vannak természetes képességei, amelyekkel a jóra irányulnak, hogyha belegyakorolja magát a cselekvés által a jóba az illető, akkor pedig egy állandó minőség, egy habitus alakul ki az emberben, ami a cselekedetet is tökéletessé teszi, és a cselekvőt is tökéletessé teszi. Tehát ez az az erény, ami kikristályosodott Arisztotelész gondolkodásában, hogy egy olyan állandó minőség, ami által az ember cselekedete is jobb lesz, meg az ember is jobb lesz. Tudnunk kell, hogy ebben az időben, amikor ezek a nagy görögök éltek, a zsidóság élte a maga életét ugye, Isten szövetségeseként, de teljesen elzárkózva a pogány világtól. A zsidó gondolkodásban ilyen módon nem merült föl a tökéletes ember, aki kibontakoztatja a képességeit, tehát hogy erényes lenne. A zsidó gondolkodás módban ugye két fontos dolog volt, az egyik az, hogy meglegyen bennünk az istenfélelem, engedelmeskedjünk a parancsainak, így tudunk szövetségeseként élni. A másik pedig az Isten szeretet. Nem csak félünk Istentől, hanem szeretjük is őt, bizalommal fordulunk hozzá imádságainkban, templomi szertartásainkban, a kultuszunkban. A zsidó gondolkodásmód tehát a kinyilatkoztatás alapján az embernek a tökéletességét az Istennel való viszonyában, tehát eleve egy más horizonton képviselte. Most, amikor a kereszténység indul, és elkezdi Szent Pállal a pogány missziót, akkor viszont tudnunk kell, hogy az erkölcsi gondolkodás szerint nem Pláton vagy Arisztotelész gondolataival találkozott szembe a kereszténység, hanem Jézus korabeli görög, pogány, erkölcsi felfogás rendszerekkel. Most ezek közül csak kettőt emelek ki, mind a kettő eléggé közismert gondolom napjainkban. Az egyik a sztoicizmus. A sztoa szó az egy díszes csarnokot jelent, ahol előadásokat tartottak az érdeklődőknek, és a sztoikusok voltak azok, akik ugye, Pláton, Arisztotelész, stb. Nagy alakoknak a gondolatait egy egészen praktikus, megélhető erkölcsi felfogássá átalakították. Jól ismert róluk az, hogy a szenvedély nélküli ember az az ideális. Hát aki ki tudja küszöbölni önmagából a haragot, az aggodalmat, a sóvárgást, a félelmet, vagy a féktelen jókedvet, tehát aki tökéletesen uralja magát, de hogy tudja uralni magát, úgyhogy a világban levő rendet az eszével fölismeri, és ez alapján, az okos felismerése alapján önmagában is a rendet ki tudja alakítani. Rendkívül érdekes, hogy kinyilatkoztatás nélkül éltek a pogány görögök, a sztoikusok, de az egész ókorban egyedül ők jöttek rá a zsidóságon kívül az embernek az egyetemes méltóságára. Ők mondták azt, hogy két ember között csak az lehet a különbség, hogy az egyik erényes, a másik meg nem erényes, rongyember. Ők mondták azt, hogy egy király, aki a szenvedélyei fölött nem tud uralkodni, az kevésbé értékes ember, mint egy rabszolga, aki a szenvedélyei fölött uralkodni tud. Tehát egy egyetemes erkölcsi felfogást képviseltek azzal, hogy aki az erényes igazságokat fölismeri, annak kutya kötelessége önmagában ezeket ki is alakítania. Teljes világképet kínált, tehát hihetetlenül fontos szellemi irányzat volt az ókori világban, amelyikben a kereszténység megjelent. A másik Jézus korabeli ókori erkölcsi rend pedig az úgynevezett új platonizmus volt. Ez nem Pláton gondolkodását vitte tovább, hanem minden más ókori görög erkölcsi és vallási eszmét összedolgozott, és lett belőle egy sajátos szisztéma, aminek az a lényege, hogy az emberben csak a lélek, a szellem, ami érték. A test, az anyag, az lehúzza, az méltatlan hozzá. Az ember úgy tud fölemelkedni hivatásában, önmaga kialakításában, hogy állandóan fölfelé emelkedik. Az első lépcső az, hogy kialakítja a sarkalatos erényeket, mert így tud megszabadulni a lehúzó dolgoktól. Okos lesz, bátor lesz, igazságos lesz, mértékletes lesz, akkor már kiemelkedik ebből a lehúzó világból. A második lépés az, hogy a lélek túllép az érzékeken, és most már tud filozófiával vagy művészettel foglalkozni. A harmadik lépés még magasabb, hogy már nincs is szüksége emberi szavakra, gondolatokra a léleknek, már szemlélni tudja az örök igazságokat. A negyedik legmagasabb lépés pedig, amikor teljesen egyesül ezzel a világ lélekkel, akihez a különféle lépcsőkön föl tudott a lélek emelkedni. Megjegyzem, hogy a kereszténységnek ez nagyon sokáig hihetetlen problémát okozott, mert az új platonikus gondolkodásmód nagyon hasonlít a keresztény gondolkodásmódra, de gyökeresen más. A kereszténység is, Jézus és Szent Pál is használja, hogy ne a test uralma alatt éljünk, hanem a lélek uralma alatt. És mégis a keresztény gondolkodásmód nem nézi le a testet, nem nézi le a testtel kapcsolatos emberi feladatokat. És nem az az üdvösség szerintünk, hogy a lélek szárnyal és egybe olvad az örökké való istenekkel, vagy istenséggel, hanem a test föltámadása, ez az üdvösség. Mert a lélek a testben lakozik, és a testet a lélek végül teljesen a feltámadt pozícióban tökéletesen uralja és birtokolja. Nos, a kereszténység ugye találkozik a pogány erkölcsi felfogásokkal, és ez a találkozás Szent Pálnál valósul meg. Szent Pálról tudnunk kell, tudjuk is, hogy ugye egyrészt zsidó származású, kiváló rabbi növendék, az ószövetségi Tóra erkölcsnek az abszolút ismerője. Ugyanakkor külföldön, emigrációban született és élt római állampolgár volt, klasszikus ókori pogány műveltsége volt, tehát teljesen ismerte a pogány erkölcsi felfogást is. És nézzük meg Szent Pálnál, hogy hogyan indít, hogyan hirdeti az új erkölcsöt. Első lépésben a pogány erkölcsel is, meg a zsidó erkölcsel is konfrontálódik. Azt mondja, hogy a pogány erkölcs, a görög erkölcs mire büszke, a tökéletesen átgondolt ember kibontakozását szolgáló erényvilágra. Tehát ez a csodálatosan megkomponált dolog, azt mondja Szent Pál, ez alantas romlottsághoz vezette őket. Idézem, a pogányoknak nincs mentség. Noha fölismerték Istent, nem dicsőítették őt, mint Istent, nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban, és oktalan szívük elborult. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanná váltak. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét. Halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hagy becstelenítsék meg saját testüket. A pogány erkölcs tehát a sarkalatos erényekre épülő pogány erkölcs csődöt mondott, mondja Pál. A zsidó erkölcs mire épült föl? A Tórára, hogy Istentől kaptunk törvényeket, ezeket kell megtartanunk. Szent Pál ezzel is konfrontálódik, kijelenti, hogy ez is csődöt mondott. Megint csak a római levelet idézem, hogyha te, aki zsidónak mondod magadat, a törvényre támaszkodol és Istennel hivalkodol, te, aki ismered akaratát és meg tudod különböztetni a jót és a rosszat, mert a törvény kioktatott, te, aki magadat vakok vezetőjének, sötétben élők világosságának, oktalanok tanítójának, éretlenek mesterének tartod, te, aki a törvény által hozzájutottál a tudás és az igazság szabályához, hogy van az, hogy te, aki más tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki azt hirdeted, ne lopj, magad pedig lopsz. Aki azt mondod, házasságot ne törj, magad házasságot törsz. Te, aki utálod a bálványokat, templomrablást követsz el. Te, aki a törvénnyel kérkedsz, törvényszegéssel gyalázod Istent, stb. A zsidó erkölcs is csődöt mondott, pedig ez a kinyilatkoztatott törvényre épült. Na most Pál miután mind a kettőt földig rombolja, mind a kettőnek az értékeit egy új alapra ráhelyezi. Azt mondja Szent Pál, hogy mi a keresztény lét lényege? Az, hogy Krisztusban Isten valami olyat cselekedett, ami lét töbletet adott nekünk. Krisztusban Isten a halálból új életre támasztotta az embert. Ha ezt mi hittel elfogadjuk, akkor ez a hit, ez az új alap. Viszont erre már föl tudunk építeni olyan igazságokat, amelyeket a görögök is fölismertek, és olyan igazságokat, amelyek a zsidó erkölcsből is jöhetnek. Szent Pál írja először le a görög areté szót az újszövetségi szentírásban, a Filippiekhez írt levélben az erény szót. Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, és most hangsúlyozom, ami erényes és magasztos. Tehát az új alapra a pogány erkölcsi igaz felismeréseknek a tanúságait is rá lehet építeni, de ezek már többet jelentenek, mint a pogány erkölcsben. A zsidó erkölcs a törvényre épült. Szent Pál azt mondja, hogy Jézussal a törvény be van teljesítve, a törvény nem kötelez minket, keresztényeket, de ez nem törvény nélküliséget jelent, mert a törvény tökéletes teljesítése a szeretet. Tehát ami igaz volt a pogány erkölcsben, az be lehet építeni a jézusi erkölcstanba, ami igaz volt a zsidó erkölcsben, az be lehet építeni a keresztény krisztusi erkölcstanba. Most ez az a csapás, amin tovább ment a kereszténység, és először a nagy harmadik századi döbbenetes tudósnál, ugye Origenésznél olvassuk azt, hogy a négy sarkalatos erényre nekünk, keresztényeknek is szükségünk van. Miért? Mert így tudunk folyamatosan kivonulni a pogány erkölcsből, és így tudunk folyamatosan bevonulni a Krisztustól kapott erkölcsi értékrendbe. Hogyha a praktikus okosságot, az igazságosságot, a mértékletességet és a bátorságot állandó, stabil értékké tesszük az életünkben. A legnagyobb tanító persze Aquinói Szent Tamás volt, aki egy abszolút komplex erkölcsi rendszert épített ki. Először is meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit biztosan tudunk Istenről. És ez a dogmatika, a hitigasságok gyűjteménye. Utána meg kell vizsgálni, hogy mit kér tőlünk a kinyilatkoztatás, milyen magatartásokat, és ez az erkölcstan. A harmadik része a szummájának pedig, hogy miben reménykedhetünk, mi ad megújulást az életünkben. Ez pedig az imádság, a szentségek, a liturgia. Egy teljesen komplex gondolkodási mód, és ráadásul ugye Aquinói Szent Tamás komolyan vette Szent Pálnak az útmutatását, hogy a krisztusi hitre kell építeni az erénytant, mert Szent Tamás is ugye a hit, remény, szeretet természet fölötti erényeit tartja legfontosabbaknak, és ezekre kell fölépíteni a konkrét erkölcsi, erényes, stabil magatartásokat. Aquinói Szent Tamás szerint emberi életet lehet élni, praktikus okosság nélkül is lehet élni, mértékletesség nélkül is, de aki okos és mértékletes, vagy bátor, vagy igazságos, és mindig ilyen, az kialakít egy állandó készséget, egy habitust az életében, ami ráadásul könnyedséget is ad a konkrét helyzetekben az ember magatartásának. Most ez, hogy ugye a keresztény erkölcs a boldogságra irányul, hogy hogyan tudunk boldogok lenni, úgyhogy a kinyilatkoztatás és az emberi ész alapján egy szabályos erkölcsi rendet végigviszünk. Ez tud elvezetni minket a végső célunkhoz, az üdvösséghez. Ez a boldogságra és az erényekre épülő erkölcsi gondolkodásmód ugye a protestantizmus megjelenésével megtorpant. A protestáns korai, nyilván a mai protestánsok már nem ilyen radikálisan gondolkodnak, de a korabeliek azt mondták, hogy csak azt fogadjuk el, ami benne van a Bibliában. A Bibliában az erények benne vannak. Hát egy-egy utalás szintjén igen, de lényegében nem. Ez egy ókori pogány konstrukció, nem érdekel minket. Hogyan kell az erkölcsöt élnünk? Úgy, hogy Isten parancsait meg kell tartanunk. Most az az érdekes, hogy mivel a protestánsok támadták a katolikus papság szentségét és a gyónás szentségét, A katolikus egyház pedig épp ezeket akarta megerősíteni, hogy kell gyónni, hogy van bűnbocsánat. Igen ám, de a pap hogy tudja megállapítani, hogy milyen penitenciát érdemel a bűnös, úgyhogy megnézi, hogy melyik parancsot, milyen fokon sértett meg az ember, és végül is a katolikus gondolkodásmód és parancsközpontú, és mondjuk úgy, hogy bűnközpontú gondolkodássá alakult át. Most nagyot ugrunk a 20. század második felére. Akkor jött egy nagyon fontos fölismerés, hogy az erényeket össze lehet egyeztetni a kinyilatkoztatás, tehát a Biblia gondolkodás módjával. Miért? Mert ugyanaz a dinamikus emberkép mozgatja az erény gondolkodást is, mint a bibliai gondolkodás módot is. Az erény gondolkodás is három lépcsőt különböztet meg. Az első, ilyen vagy te ember most. Második lépcső, ilyen lehetsz te ember, nemesebb, tökéletesebb, gazdagabb életű. Három, ha kialakítod magadban az erényeket. A bibliai gondolkodásmód ugyanez, csak más látószögben. Első lépcső, ilyen vagy te ember most bűnösen. Kettő, ilyen lehetsz ember, hogyha Krisztus teszed életed központjává. Három, hogyan tudsz krisztusi ember lenni, úgyhogy stabilan kialakítod magadban az Isten és az ember szeretetet Jézus nyomán, tehát magyarul erényes emberként tudsz élni. Végezetül utalok a katolikus egyház katekizmusára, amely két idézetet is mond az erényekkel kapcsolatban. Az egyik, az erény állandó és szilárd készség a jó megtételére. Lehetővé teszi a személy számára nem csupán a jó cselekedetek végzését, hanem hogy önmaga legjavát adja. A másik idézet pedig, az emberi erények, az értelem és az akarat szilárd magatartás formái, kiforrott hajlandóságai, állandó tökéletességei, amelyek a hit és a szeretet segítségével cselekedeteinket szabályozzák, szenvedélyeinket rendezik, magatartásunkat irányítják. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet nyújtanak az erkölcsi jó élet vezetéséhez. Nos tehát, ezeket az erényeket fogjuk átgondolni ebben az esztendőben, és utána majd az erények ellenségeivel, a főbűnökkel is fogunk foglalkozni. A legközelebbi alkalommal az okosság erényét vizsgáljuk át, hogy hogyan értelmezték az ókori pogány görög gondolkodók, és hogyan értelmezi az Új és Újszövetségi Szentírás az okosságot.